Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a B liturgikus évben járunk, és a 23. évközi vasárnap nyílik meg előttünk. Ennek az ünnepi miséjéből érdemes két olvasmányt is elolvasnunk, mert a kettőt együtt mélyebben, jobban megértjük. A mise ószövetségi olvasmánya Izaiás könyvéből való. Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, ne féljetek, íme eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen, maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává. A Szent Mise evangéliuma Szent Márk könyvéből való. A 7. fejezet. Abban az időben Jézus elhagyta Tíjus vidékét, és Szidonon át a galileai tóhoz ment, a 10 város határába. Itt elébe hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. Jézus félre vonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt. Effáta, azaz nyílj meg. Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak és hangoztatták, csupa jót tett. A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké. Hát érdekes így együtt többször elolvasni ezt a két szöveget. Nem egymásra nézve írták a szerzők, nem szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de mégis segítenek egymás értelmezésében. Az ószövetségi szöveg Izaiás próféta könyvéből való, és az emberi nyomorúság orvoslásáról szól, közeledik a messiási ország, és eljön Isten, hogy bosszút álljon, megfizessen a bűnösöknek, és szabadulást hozzon a szegényeknek és a tiszta szívűeknek. És akkor ennek a szabadulásnak egy ilyen szelíd, de csodálatosan ünnepi képét, szinte szertelen képét kapjuk, mindenki boldog lesz. Elsősorban különösen boldogok lesznek azok, akik most nagyon nehéz terheket hordoznak. Megnyílik a vakok szeme, a süketek hallani fognak, ugrándozik a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve ujjong. Aki egész életében hiába próbált beszélni, nem tudott, az most ujjongani tud, hangosan megszólal. És még a természet is megújul, a pusztában vizek fakadnak, a sivatagban folyó vizek, a száraz vidék tóvá változik, és a szomjas föld vizek forrásává. Olyan vidéken éltek a zsidók, a közel volt a sivatag, és az a víz, ami volt, Jordán víz, ami minden nagyon kicsi, hát ez a boldogság kora, eljönnek a vizek pusztában, sivatagon, száraz vidéken, a szomjas föld vizek forrásává változik. Tulajdonképpen ezek a profitai ígéretek, ezek képek az eljövendő messiási időnek a örömét jelenítik meg ezeknek az egyszerű embereknek a tapasztalati anyagára támaszkodva. Nem azt mondják, hogy nem tudom én, repülőgépek olcsón ingyen szállítják majd az embereket, kiki oda megy, ahova szeretne. Nem volt repülőgép. A saját koruknak a nyomorúságaikhoz szétnézve fogalmazták meg, hogy eljön egy boldog idő, amikor sok víz lesz, ott is, ahol most sivatag van, ahol a süketek hallani fognak, a sánta ugrándozni fog, némák nyelve megnyílik. És mindenki felszabadul abból a sokfajta nyomorúságból, amely a mi életünket is jellemzi, meghatározza, és egy kicsit békjóba köti. Az evangéliumban egy konkrét eseményről van szó. Jézus tényleg megjelent, és körülötte csodák történtek. Ezek a csodák valahogy emlékeztetnek azokra a szertelen ígéretekre, amelyeket a próféta tett. És nem is ok nélkül tette a liturgia egymás mellé ezt a két szöveget. Nem csak arról van szó, hogy Jézus csodákat tesz, hanem ezekkel a csodákkal valami módon megnyitja azoknak az ígéreteknek a kapuját, amelyek az Ószövetségben elhangoztak. Eljött, kezdődik az a bőkezű ajándékozás ideje, amikor az Isten a szeretetének az ajándékaival elhalmozza az emberiséget, az embereket, azokat is, akiket eddig büntetett, vagy próbára tett, nehéz körülmények között igyekezett a jóra szoktatni. Nézzük az evangéliumot azért közelebbről. Itt nem sokféle nyomorultról van szó. De milyen érdekes ez, hogy a süketség, a némaság az megalázó dolog, hogyha valakit sújt. Többnyire aki süket, aki néma, vagy valami katasztrófa idején megsüketült, elémult, vagy pedig úgy született, ilyen született süketről, vagy betegről szól, aki egész életében próbál beilleszkedni a társadalomba, de nem tud, mert nem tudja megszólítani a körülötte állókat, nem tudja megérteni őket. Hát csak valahogy lélegzik, valahogy a gesztusokból ért, meg elmosolyodik néha, hálásan pillant a másikra, de az emberekkel való kapcsolata nagyon minimális, és a jelenléte alig érzékelhető a világban. És most egyszer csak Jézus találkozik vele, és megajándékozza. Nem szertelen, szokatlan nagy értékekkel, kincsekkel, hanem azzal, amit mi magától értődőnek tartunk, de ez az ember súlyosan nélkülöz. Hát a beszédnek, és a beszéd megértésének az adományával. Milyen érdekes ez Tírus vidékén, Szidonon. Megadja a evangélium a konkrét földrajzi környezetet, ahol Jézus jár. Eléje hoznak egy dalogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. Mert azt látták, hogy már ez a kezével megérint, az csodát él át, az megújul, újjászületik. És Jézusnak ezt nem kell kétszer mondani, nyilván elmagyarázzák neki, mi van ezzel az emberrel. És akkor azt mondja, érdekes ez, hogy félrevonta a tömegből. Nem akar látványosan csodát tenni, hogy megtapsolják, vállukra emeljék az emberek. Ezt a szegény embert elviszi csöldbe, hogy egyedül legyen vele, amikor majd meggyógyítja. De meggyógyítja, félrevonta a tömegből, fülébe dugta az ujját, és megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Ugye érdekes az, hogy honnan tudja az evangélista. Megkérdezte utána a süket némát, megkérdezte Jézust, hogy hogy csináltad, uram, nekem mondd el, mert én majd megírom az evangéliumba, nem tudjuk. Lehet, hogy ez csak így elképzelte, hogy ez így volt. Jézus úgy vitte végbe ezt a csodát, hogy ennek nem volt tanúja, még az evangélista se, mert nem akarta azt, hogy nyomot hagyjon ezzel a csodatettel. Ezt az embert akarta meggyógyítani, hogy végre tagja legyen a társadalomnak. De ilyen, mintha Jézusnak sem menne ez könnye, nem csak ráparancsol, hogy szólalj meg, hanem valahogy nem is erőlködik, de azért valami hallatlan finomsággal, gonddal közeledik gyöngéden hozzá, mint egy ápoló ahhoz, vagy egy orvos ahhoz, akit most varázslatos tudományával meggyógyítani készül. Félrevonta a tömegből, fülébe dugta az ujját, nem hallott egyik, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. És föltekintett az égre, és még azt is tudja, hogy mit mondott. A görög szövegben, arám nyelven, Jézusnak az anyanyelvén egy szót belerak, effáta, azaz nyílj meg. Mint egy ráparancsolt Jézus erre az emberre, ennek a tagjaira, nem az akaratát szólította meg, szedd össze magad, szólalj meg, hanem a szerveit szólította meg, amelyek, hát ugye nem nagyon tudnak hallani, de erre a parancsszóra mégis engedelmeskednek. Az ember néma és süket szervei engedelmeskednek annak a parancsnak, amilyen szeriden, de határozottan megszólal Jézus szájából, effáta, nyílj meg. És nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Hát ez már nyilvánvaló volt, mert visszamentek a tömegbe, és akkor ez az ember beszélt. Az emberek álmélkodtak. Nem írja le a csodálatokat, hogy Jézust a vállukra kapták, ezt csinálták, azt csinálták, megölelték ezt a fickót. Nem tudjuk. A történetnek vége van. Azt mondja, Jézus megparancsolta nekik, hogy erről a dologról ne szóljanak senkinek. Hát ez egy kicsit meglepő. Azért mondja ezt Jézus, mert van csodatevő hatalma, de ezzel nem akar hencegni. Nem akarja, hogy a lapok írjanak róla, vagy hogy városszerte elterjedjék ez, hogy ez ilyen nehéz helyzetben lévő embereknek segítségére siet. Hát segítségére siet, aki meghallja, szerencséje van, és eljön majd, és az is kér, aki sutyomba, Jézus azt is meggyógyítja. De fontosabb dolgokért jött el, nem azért, hogy gyógyítson, hanem azért, hogy Isten szeretetéről meggyőzzön minket, és mellesleg gyógyít, és nem akarja, hogy a fő mondani valóját, a legfontosabbat elfedjék ezek a talán az emberek számára sürgetőbben jelentkező tapasztalatok. Milyen érdekes ez is elgondolkodni rajta, hogy megtiltja, hogy ne szóljanak erről senkinek. És akkor azt mondja az evangélista, minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Hát ez is olyan egyszerű, mert magától értődő, hogy ilyen a világ. A világot ez rettenetesen érdekli, hogy egy gyógyíthatatlanak látszó nyomorék, az most egyszer csak meggyógyul az embernek a szavára. Mi van? De nem lehet hirdetni, mert ő nem akarja. De azért mégis mindenki tele van ennek az örömével, és elmondják, hogy képzeljétek, meggyógyult. Itt is, másik is mondja, hogy ott is meggyógyult. Szer fölött csodálkoztak, és hangoztatták, hát ez nem kicsit furcsa, ugye azt mondja, hogy hangoztatták, csupa jót tett, a süketeket hallókká teszi, a némákat tevelik beszélőkké. Ez a végső záró mondat is érdekes azért, nem csak azt mondják, hogy ez meg tudta gyógyítani a némát, hanem azt mondják, hogy csupa jót tett. Mi azt tapasztaljuk, hogy a tehetséges emberek, a hatalmas emberek, azok többnyire vissza is élnek a hatalmukkal, és néha egy kicsit félünk tőlük, mert megbüntetnek, mert megleckésztetnek, mert legyőznek, tréfát üznek velük, megaláznak, ez meg csupa jót tesz. Ezzel a kimondhatatlan és nem hirdetett hatalmával nem kérkedik, vagy nem él vissza, vagy nem magát akarja dicsőségbe övezni, hanem azt mondja, hogy csinyán bánik ezzel a hatalommal, és ne mondjátok el senkinek. Ez valahogy rejtve akar maradni ezzel a hatalommal, és nem akar ennek a fényében tetszelegni, de csupa jót tesz, a süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőké. Mielőtt egy picit még tovább lépnénk, szokatlan, de most elő kell vennünk egy másik evangéliumi szakaszt is. Ez az evangélium rész Szent Márk könyvében a 7. fejezet 31. versétől a 37-ig tart. És a 8. fejezetben a 22. verstől a 26-ig van egy nagyon hasonló szöveg. Majdnem az egésznek a felépítése azonos, és a szavak is ismétlődnek benne. Itt is egy betegről van szó, akit Jézus meggyógyít. De itt egy másik fajta betegség, súlyos ilyen születési hiba kerül szóba, egy vakot hoznak Jézus elé. Figyeljük csak meg, és figyeljük meg a két elbeszélésnek a rokonságát. Betszaidába értek. Az előre aznak előtti elhagyta Tírus vidékét, és a galileai tóhoz ment, Dekapolisz határába. Meg azzal kezdődik, hogy Betszaidába értek. Egy vakot hoztak elébe, és kérték, hogy érintse meg. Másik úgy kezdte, itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Kérték, hogy érintse meg. Már tudták, hogy ő így gyógyít, hogy a kezét megérinti. Akkor most kezdődik az, hogy mit tesz Jézus. Nem felel, hanem cselekszik, vagy nem azt mondja le az evangélista, hogy mit mondott, hanem mit tett. Megfogta a vak kezét, és kivezette a faluból. Másik azt mondja, hogy félrevonta a tömegből, fülébe dugta az ujját. Megfogta a vak kezét, kivezette a faluból, és nyállal megkente a szemét. Rátette a kezét, és megkérdezte tőle, látsz valamit? Az fölnézett, és így szólt. Embereket látok, olyan, mintha a fák járkálnának. Még mindig nem lát tisztán, de valamit már lát. Mozgó alakokat, fák, emberek, mintha jeliket változtatnak, a fák nem szokták, de mégis nem látja tisztán ezeket az alakokat. Ezután ismét a szemére tette a kezét Jézus, és erre tisztán kezdett látni. Úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent. Csodálbeszélésnek ége van, és a záró mondat következik. A másik így záródik, hogy szerfel, hogy csodálkoztak, hangoztatták, csupa jót tett, süketeknek visszaadta a hallását, némáknak a beszélőképességét, ez pedig így fejeződik be. Erre hazaküldte, de előbb figyelmeztette, a faluba ne menj be. Hát ez is valahogy csodálatosan végződik, hogy örül, de a hálálkodást elhárítja magától, megy haza, és nem ma azt mondja, hogy híreszteld el, hogy mi történt veled, csődüljenek az emberek ide, hanem örülj neki, élj vele együtt ezután. Nagyon érdekes Jézusnak ez a rejtőzködő jelenléte. Hát azért jött, hogy a világot szólítsa meg. De a világot nem csodatevőként akarja megszólítani, hanem valamiképpen más módon, hát más csodákat is tesz. De a csodák nem a küldetésének a leglényegét alkotják. Valahol a szavára, az Istenről szóló mondani valójára, emberiséget megszólító szavára kell, hogy figyeljünk. Ezek a csodák, ezek részei az életének, de nem a legfontosabb eseményei, nem a legkitüntetettebb eseményei, hanem csöndes ajándékai annak az életnek, amely másban virágzik ki. És még a csodák közül is másokat említenek majd kiemeltebb módon, halottakat föltámad, stb. Itt valamilyen egyszerű dolog történik, amit nem kell híresztelni, de jelen van, és felcsipegetnek, és odarakják a beszámolóba, hogy kiegészítsék mégis az egészet. Milyen érdekes ez, hogy vajon Jézus ezzel azt mondja, hogy később is jelen marad köztünk, és tesz csodákat is, talán olyanokat, amelyek nem arra valók, hogy a többi embert is megvigasztalják, fellelkesítsék, hanem arra, hogy egy-két nagyon nyomorultat a bajból kisegítsenek, akikért imádkoznak, akiket oda vezetnek Jézus elé, akik ők maguk is összeszedik magukat, és imádkoznak, meggyógyulnak. hány ilyen közhírre nem váló csoda szegélyezheti annak a 2000 évnek a történetét, amely mögöttünk van. És ragyoghatja be ma is sok embernek az életét, akik meggyógyulnak nagy betegségből, imádság után, és nem híresztelik el a gyógyulásokat, nem akarnak dicsekedni, nem akarnak a többi ember figyelmének a középpontjába kerülni, de örökké hálások maradnak azért, ami történt velük. Valami ilyesmiről szól ez. Milyen érdekes az is, hogy ugye a második történet nem mondja meg, hogy betartották Jézusnak a szavát, hazaküldte, előbb figyelmeztette a faluba, ne menj be, nem mondja, hogy aztán mégis bement, nem tudjuk, mi történt. Az első viszont azt mondja, hogy szer fölött csodálkoztak az emberek, akiknek megparancsolt, hogy ne beszéljetek senkinek se róla, minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. És azokat se teremti le, nem megy utána, és nem mondja, nem ezért csinál, máskor nem teszek csodát, mert visszaértek vele. Hát, beletörődik abba is. És ránk marad ezeknek a csodáknak a története, és megszínezi, közvetlenebbé teszi az evangélium elbeszélést, amelynek a lényege azért mégsem ez lesz, hanem az, amit Jézus az örök életről mond, az életünknek az igazi értelméről, beteljesedésről. Úgy szerette Isten a világot, hogy a fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az örök életről szól Jézus mondani valója. Annak a egét nyitja meg előttünk, és arra tanít meg, hogy a örökké valóságra emelt tekintettel éljünk. És ebben bízunk elsősorban, hogy akármilyen is ez az életünk, utána a Isten szeretetének az ölelődése fogad bennünket, ha már most is benne hiszünk, az akaratát szeretnénk teljesíteni, és mindent elviselünk, akkor is, ha nehéz, azért, mert ez a hit beragyogja az életünket. Valami ilyesféle dolgok jutnak az eszünkbe akkor, amikor ezeket az evangéliumi szövegeket olvassuk. Talán érdemes mondani azt is, hogy az egyház életének van ilyen fölmutatni való jele, öröme, üzenete vagy szava a világhoz, egy városhoz, egy országhoz, néhány elszomorodott emberhez és tovább. De ezek mögött azt is őrzi az egyház, amit Jézus nem minden nap rak elénk, hanem a szívünk mélyén elevenít meg, és aminek a, nem az eltitkolására, de a csöndes hordozására bíz meg. Így elevenítettük ennek a 23. évközi vasárnapnak a mondani valóját, és így akarunk belekapcsolódni a közösségnek az örömébe, és hálásak vagyunk, hogy ennek az újongása bejárja a szívünket. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loreto-i litániát imádkozzuk.